Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. fejezetében a következőképpen. Pál apostol felállt, intett a kezével, és ezt mondta: férfiak, izraeliták, akik az Istent félitek, halljátok, atyám fiai férfiak, Ábrahám nemzetségének fiai, és a hozzátok csatlakozott Isten félők. Ennek az üdvösségnek az igéje nekünk küldetett el, de Jeruzsálem lakói és vezetői nem ismerték fel őt, és a proféták szavait, amelyeket minden szombaton felolvasnak, betöltötték azzal, hogy elítélték őt. Bár semmiféle halálos büntetésre méltó okot nem találtak benne, mégis azt követelték Pilátustól, hogy ölesse meg. Amikor véghez vitték mindazt, ami megvan írva róla, levették a fáról és sírba tették. De az Isten feltámasztotta őt a halálból, és ő több napon át megjelent azoknak, akik együtt mentek fel vele Galileából Jeruzsálembe, és akik most az ő tanúja a nép előtt. Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk az ő gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézust. Ahogyan megvan írva a második Zsoltárban is: fiam vagy te, ma nemzettelek. Az pedig, hogy feltámasztotta őt a halálból, és többé nem fog visszatérni az elmúlásba, így mondta meg: nektek váltom be a Dávidnak tett biztos, szent ígéreteket. Ezért más helyen is így szól: nem engeded, hogy a te szented elmúlást lásson. Mert miután Dávid a maga nemzedékében az Isten akarata szerint szolgált, meghalt és eltemették atyái mellé, tehát elmúlást látott. Akit azonban az Isten feltámasztott, az nem látott elmúlást. Vegyétek tehát tudomásul, atyám fiai férfiak, hogy ő általa hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, és mindabból, amiből Mózes törvény által nem igazulhattatok meg, ő általa mindenki megigazul, aki hisz. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az ünnepek előtt mindig megvannak a szép terveink, és sokszor megvalósulnak azok a tervek, néhányszor pedig meghiúsulnak. Én a húsvétra mindig nagy várakozással és nagy örömmel készülök. Nagyon szerettem a húsvét hajnali áhítatot. Soha nem volt benne részem nagy tartsa előtt, és nagyon-nagyon sokat ad nekem lelkileg a húsvét hajnali áhítat. És ugyanúgy a toronyzene is. Hazamegyünk a húsvét hajnali áhítatról, és akkor várom, hogy mikor szólal meg a toronyzene. Ilyenbe se volt részem nagy tartsa előtt, és ez is nagyon közel áll a szívemhez. Hát most meghiúsult a toronyzene. Pedig a fiúk nagyon sokat dolgoztak értem most is. Képzeljük el, hogy a hatalmas hangfalakat, meg mindenféle technikai eszközt föl kell cipelni a toronyba, aztán utána vissza le. Azért ez egy nagy munka. És ahogy otthon vettem a konyhába a reggeli körül, látom a villanysütőnek a tűzhelyén, hogy 7:30 után 10 perccel nincs áram. Hát most 7 óra helyett 8-ra tettük a toronyzenét, mert óra előállítás miatt gondoltuk, hogy ez most így jó lesz. 7:30 után 10 perccel már nem volt áram. Hát gondoltuk, 8-ig még visszajöhet. 8:30 után 10 perccel jött vissza. Tehát valahogy, mintha ki lett volna számítva az ellenség részéről, hogy abban a fél órában ne legyen áram. És akkor ott morgolódtunk a férjemmel, hogy hát ez nem lehet igaz, és hogy milyen sokszor van áramszünet nagy tartsán, sokkal többször, mint ahogy én azt tapasztaltam más településeken. Mondja a Kristóf fiam, hogy már az iskolában a számtek tanár is mondta, hogy még egy-két áramszünet, és tönkre mennek az iskolai gépek. Hát sokszor számítógép kezelés közben megy el az áram, vagy éppen a mosógép működése közben. Számíthatunk arra, hogy ezek az eszközök gyakrabban romlanak el nagy tartsán, mint máshol. Szóval morgolódtunk. És akkor egyszer csak észbe kapok, hogy most húsvét hajnalba fogok morgolódni egy ilyen semmiség miatt, egy ilyen apróság miatt, amikor Jézus Krisztus feltámadt. És akkor azt találtam mondani, hogy hát a toronyzenét esetleg meghiúsíthatják, de Jézus Krisztus feltámadását nem tudják meghiúsítani, nem tudták meghiúsítani. És akkor tényleg elgondolkoztam azon, hogy pedig ott volt az a hatalmas kő, és odaállították a római katonákat. De Isten tervét nem lehet meghiúsítani. Az, hogy az Úr legyőzze a bűnt, legyőzze az ördög hatalmát, legyőzze a halált, az sem ember, sem természeti erő, sem angyalok, sem a gonosz, senki és semmi nem tudta meghiúsítani. Minden Isten eredeti terve szerint történt. Ezen is úgy elgondolkoztam, hogy milyen sok ember hangot ad annak a gondolatának, hogy úgy gondolja, hogy a Teremtő magára hagyta ezt a világot. Ismerjük mindannyian ezt a mondatot. A gép forog, az alkotó pihen, minthogyha Istennek nem lennének tervei a világra nézve, vagy ha vannak is, azok nem valósulnak meg, mert Isten nem nagyon mutatja meg magát a mindennapi történések közepette. Isten nem improvizál. Az ő eredeti terve teljesült, amikor Jézus meghalt és feltámadt. A proféciák, az oltár előtt felolvasott evangéliumban is nagy hangsúly kerül rá. Többször is elmondja az Úr Jézus, hogy ahogy a proféták, ahogy Mózes törvényében, ahogy a proféták könyvében, ahogy a zsoltárokban meg volt írva, és most az igehirdetés alapigéjében is végigmegy rajta Pál apostol, minden úgy történt, ahogy előre le volt írva. Ők azt olvashatták a tekercsekből. Ezek olyan nyilvánvaló jövendülések voltak. És még a feltámadás is. Nem engedett, hogy a te szented elmúlást lásson. Pál apostol rámutat, hogy hát itt is a megváltóról van szó. Hát nyilván Dávid király nem magáról mondta ezt, amikor aztán ő meghalt és elporlatt. Hívő életem kezdetén nagyon sokat jelentett nekem egy könyv, ami éppen a proféciákat vette sorra, na nem mind a 300 valamennyit, amennyi meg volt írva az Ószövetségbe, és ami egytől egyik beteljesült, vagy ami még nem teljesült be, az be fog teljesülni. A legfontosabb proféciákat vette sorra ez a könyv, hogy mit írtak meg a proféták, és aztán ez hogy teljesült be Jézus Krisztuson. És emlékszem, hogy olvastam ezt a könyvet, és éreztem, hogy megerősíti a hitemet. Ez megerősíti a hitemet. Szerettem a matematikát, valószínűségszámítás és egyebek. Ennyi profécia egy emberben nem teljesedhet be, hogyha nem Istentől van ez a dolog. Minden beteljesült, amit Isten eleve eltervezett, de vegyük figyelembe, hogy Istennek mi a szívügye. A bűnök bocsánata, a megigazulás. Erre futtatja ki a beszédét Pál apostol, hogy mindez azért van, hogy hirdethessük nektek a bűnök bocsánatát, és hogy ő általa mindenki megigazul, aki hisz. Ez Isten szívügye. Úgyhogy amikor Isten szemére vetjük a háborúkat, meg az emberi gonoszkodásokat, meg azt a sok rosszat, amit úgy magunk körül tapasztalunk, és ami miatt megvádoljuk Istent, hogy az alkotó pihen és nem törődik velünk, figyelembe kell vennünk, hogy mi Isten szívügye. Abból, ami az ő szívügye, nem engedett egy jottányit sem. Abból nem engedett egy jottányit sem, hogy a megváltás megvalósuljon. És ez a lényeg. És kedves testvérem, akkor lehetsz boldog, hogyha a te számodra is ez válik a lényeggé. Isten a te személyes életedben is véghez viszi a tervét. Ez olyan biztató, amikor azt mondjuk, hogy Istennek egy csodálatos terve van az életünkkel. Facebookon sokszor vannak ilyen kiírások. Ez az a nap plakátok, hogy Istennek csodálatos terve van az életedre. És akkor like, sokan lájkolják az ilyesmit, több ezren, meg kommentelik, hogy ámen, úgy legyen, dicsőség az Úrnak. De álljunk meg itt egy kicsit. Istennek csodálatos terve van az életeddel, ezt én is lájkolom. De mi az a csodálatos terv? Mert lehet, hogy amikor olvasod a Facebookon, és úgy megérinti a szívedet, és úgy megörülsz, akkor arra gondolsz, hogy az álomélet, az álomhivatás, az álommunka, az álomházastárs, az álomcsalád, mert neked megvannak az álmaid, hogy te mit szeretnél. És amikor azt olvasod a monitoron, hogy Istennek egy csodálatos terve van az életeddel, akkor beugrik az, hogy talán az ugyanaz a csodálatos terv, mint amit te magadnak is eltervezel, mint amit te magadnak is megálmodsz. Hová szeretnél menni tovább tanulni? Kit szeretnél házastársadul? Milyen életet képzelsz el magadnak? És akkor Isten ezt aláírja. Ez így be fog teljesülni, hiszen Istennek egy csodálatos terve van az életedre nézve. És akkor telnek, múlnak az évek, és esetleg mégsem vesznek fel arra az egyetemre. Esetleg mégsem válik valóra az az álomélet. Nem lesz olyan tökéletes az a házasság, az a családi élet. Nem lesz olyan kacsalábon forgó palota, mint amit megálmodtál magadnak. Esetleg nem lesznek a külföldi nyaralások, amit megszoktál gyerekkorodban a szüleid révén. Ha nem valósul meg az álomélet, amit megálmodsz magadnak, akkor azt gondolod, hogy Isten vagy nem mindenható, vagy nem szerető Isten. És akkor akik kiírták a Facebookra, hogy Istennek csodálatos terve van az életeddel, azok hazudtak. Akkor talán ez az egész nem igaz így. Nick Vujicic jön Magyarországra, már most annak nincs helye, hogy reklámozzam az ő jövetelét, mert nincs már hely, már nem lehet bejutni az előadására, illetve legutóbb még azt olvastam, hogy a péntek délelőttire iskolai csoportok esetleg még bejuthatnak, de lehet, hogy már azóta az is betelt. Minden esetre megvettük a könyvet, amit ő írt, és akkor elgondolkoztam rajta, hogy Istennek csodálatos terve volt, csodálatos terve van Nick Vujicicre nézve. Vajon amikor ő megszületett karok és lábak nélkül, és az édesanyja meglátta, akkor az volt a gondolata, hogy fú, Istennek milyen csodálatos terve van a mi életünkre nézve. Nem, leírja, hogy az édesanyja hogy kiborult, és hogy megrendült, és hogy egy ideig arra se volt képes, hogy a kisbabát az ölébe vegye. Nem olyan egyszerű elfogadni Isten akaratát. Nem olyan egyszerű azt mondani, hogy igen, Istennek csodálatos terve van. Leírja Nick Vujicic, hogy mennyi lázadás volt gyerekkorába, kiskamaszkorába. Komolyan öngyilkos akart lenni, és majdnem meg is valósította ezt, mert értelmetlennek látta az életét így, karok és lábak nélkül. Azt gondolta, hogy nem lehet része boldog életben. Sokszor rázta az öklét Isten felé, hogy legalább egyetlen egy kart adtál volna. Tudott-e azt Istenem, hogy egy karral mi mindenre lettem volna én képes? Hát persze, ha van az embernek egy karja, akkor már tudja a levest kavargatni, akkor már tud írni, már tudja a számítógép billentyűket nyomogatni, már meg tudja ölelni azt, akit szeret. Egy kar az már nagyon sokat ér annak az embernek, akinek egy sincs, meg lába se. De Nick Vujicic eljutott arra a pontra, amikor azt mondta, hogy like. Istennek csodálatos terve van, Nick Vujicic életére nézve, like. Ez így van. 15 éves koromban életemet Isten kezébe helyeztem, megbocsátást és útmutatást kértem tőle. Arra kértem, világítsa meg nekem a célom felé vezető utat. Miután 4 évvel később megkereszteltek, elkezdtem a hitemről másoknak is beszélni, és tudtam, hogy megleltem a hivatásomat. Szónoki és evangélista karrierem globális szolgálattá terebélyesedett, és néhány éve meglehetősen váratlanul történt valami, ami még inkább örömmel töltötte el a szívemet, és meggyőzött, hogy a helyes utat választottam. Semmi szokatlan nem volt azon a vasárnap reggelen, amikor begördültem a soron következő előadásra egy kaliforniai templomba. A legtöbb fellépésemtől eltérően, melyek a világ meg annyi távoli sarkába szólítanak, ez közel volt az otthonomhoz. A keresztény templomhoz a házamtól csak az utca végéig kell menni. Mikor az istentisztelet elkezdődött, és a kórus elkezdte a nyitó dalát, begurultam a kerekesszékkel. Elől egy padon helyet foglaltam, és mentálisan elkezdtem felkészülni a beszédemre, mialatt a gyülekezet megtöltötte a hatalmas templomot. Ez volt az első alkalom, hogy itt felszólaltam, és nem számítottam rá, hogy ismerni fognak, így igencsak meglepődtem, amikor valaki az énekhangokat túlkiabálva engem szólongatott. Nick, Nick! Nem ismertem fel a hangot, és abban sem voltam biztos, hogy én vagyok-e az a Nick, akit szólítgatnak. De amikor megfordultam, láttam, hogy egy idősebb úriember integet felém. Nick, gyere ide, kiáltotta újra. Most, hogy már odafigyeltem rá, egy fiatal emberre mutatott, aki mellette állt a tömött templomban, és láthatóan egy gyermeket szorongatott a kezében. Annyian zsúfolódtak ott össze, hogy először csak a kisgyerek csillogó szemét láttam, tenyérnyi kis világos barna haját és hatalmas fokhíjas babamosolyát. Aztán a férfi magasabbra tartotta a gyereket a tömegben, hogy jobban lássam. Ahogy egészében megpillantottam őt, olyan erős érzés söpört végig rajtam, hogy a térdem összebicsaklott volna alattam, ha lenne térdem. A csillogó tekintetű kisfiú épp olyan volt, mint én. Se karja, se lába. Csak egy apró ballába akár csak nekem. A még csak 19 hónapos fiúcska pontosan olyan volt, mint jó magam. Megértettem, miért akarta a két férfi oly buzgón, hogy lássam. Mint később megtudtam, a kisfiú neve Daniel Martinez, aki Krisz és Petti fia. A beszédemre kellett volna készülnöm, de ahogy megláttam Danielt, önmagamat látván abban a gyermekben, annyira felkavarta az érzéseimet, hogy alig tudtam gondolkodni. Először részvétet éreztem iránta és a családja iránt. Ám aztán kristálytiszta emlékek és gyötrő érzések törtek rám, ahogy élénken beugrott, hogy éreztem magam annyi idősen, és rájöttem, hogy valószínűleg ő is ugyanazokon a dolgokon megy át, mint én. Tudom, hogy érzi magát, gondoltam. Én már átestem azon, ami még előtte áll. Ahogy Danielre néztem, hihetetlenül erős kötődés és mély empátia kerített hatalmába. A bizonytalanság, a csalódottság és a magány újra előjöttek, és kipréselték a tüdőmből a levegőt. Úgy éreztem magam, mintha megsülnék a színpad világítás alatt. Megszédültem. Nem feltétlenül pánikroham tört rám. Ennek a kisfiúnak a látványa bennem is megérintette a kisfiút. Aztán látomásom volt, ami valamelyes nyugtatólag hatott rám. Amikor cseperedtem, senkit nem találtam, aki hasonló állapotban lett volna, hogy segítsen nekem irányt mutatni. De most Danielnek akadt valaki. Én segíthetek neki. A szüleim segíthetnek az ő szüleinek. Nem kell átmennie mindazon, amin én átmentem. Talán megkímélhetem némi fájdalomtól, amit nekem el kellett viselnem. Olyan helyzetben találtam magam, amiben tisztán láttam, hogy bármennyire is nehéz végtagok nélkül élni, az életem mégis szolgál olyan értékkel, amit meg tudok osztani valakivel. Semmim nem hiányzott, ami nélkül ne tudnék változtatni a világon. Az életörömem másokat is bátorít és ösztönöz. Még ha nem is vagyok képes oly mértékben megváltoztatni ezt a bolygót, ahogy szeretném, meg vagyok győződve róla, hogy az életem nem volt hiába. Elszántam magam, hogy megteszem a magamét. higgy a saját erődben, hogy te is megtehesd ugyanezt. A céltalan élet reménytelen, a reménytelen élet hit nélkül való. Ha megtalálod a módját, hogy megtedd a magadét, megtalálod a célodat is, amit automatikusan követ majd a remény és a hit is, és társadul szegődnek a jövőbe vezető úton. Ebbe a templomba való látogatásom célja az volt, hogy másokat inspiráljak és bátorítsak. Bár kezdetben kiütött, amikor megláttam a hozzám nagyon hasonló kisfiút, aki a tömeg fölött lebegett, ez a gyermek újra igazolta, hogy rengeteg ember életén vagyok képes változtatni. Különösen azokén, akik óriási nehézségekkel néznek szembe, mint Daniel és a családja. Ez egy olyan lenyűgöző találkozás volt, hogy muszáj volt a gyülekezettel is megosztanom, amit érzek, ezért odaszólítottam Daniel szüleit, hogy hozzák fel a színpadra fiukat. Az életben nincs véletlen, mondtam. Minden sóhaj, minden lépés Isten akarata szerint való. Az sem véletlen, hogy egy másik fiú is van ebben a teremben, akinek nincs se karja, se lába. Ahogy ezeket kimondtam, Daniel arcán sugárzó mosoly terült szét, amivel mindenkit elbűvölt a templomban. A gyülekezet elnémult, ahogy az apja feltartotta, majd mellém helyezte. A kettőnk látványa, ahogy a fiatalember és a csecsemő, akik ugyanolyan megpróbáltatásokat kénytelenek elviselni, egymásra mosolygott, azt eredményezte, hogy sokan könnyekre fakadtak és pityeregni kezdtek körülöttünk a padsorakban. Én nem könnyen sírom el magam, de hogy körülöttem mindenkinek eleredtek a könnyei, engem is magával ragadott a hangulat. Emlékszem, aznap este egy szót sem szóltam odahaza. Egyre csak az a gyermek járt a fejemben, és az, hogy valószínűleg éppen úgy érzi magát, mint én annyi idősen. Az is eszembe jutott, vajon hogy fogja érezni magát, ahogy egyre tudatosabb lesz, s találkozik majd a kegyetlenséggel és az elutasítással, akár csak én. Elszomorított, hogy valószínűleg mennyit kell majd szenvednie. De aztán fellelkesített a tudat, hogy a szüleim és én sokat könnyíthetünk a terhén, és reményt gyújthatunk a szívében. Már alig vártam, hogy elmondhassam a szüleimnek, mert biztos voltam benne, hogy türelmetlenül várnák az alkalmat, hogy találkozhassanak ezzel a kisfiúval, és reményt adjanak neki és a szüleinek. Anyunak és apunak annyi mindenen kellett keresztül mennie, és nekik sem volt senki, akitől útbaigazítást kérhettek volna. Biztos voltam benne, hogy hálásak lennének a lehetőségért, ha segíthetnének ennek a családnak. Kedves testvérem, lehet, hogy rosszul esik most hallanod, de Istennek nem szívügye, hogy álomautód legyen. Istennek nem szívügye, hogy külföldi nyaralásokba részesüljél. Istennek nem szívügye feltétlenül, hogy megvalósítsa a te álmaidat. Mert lehet, hogy a te álmaid nem egyeznek az ő akaratával. Lehet, hogy a te álmaid nem egyeznek az ő tervével. De amit tudok, amiben biztos vagyok, hogy Istennek szívügye a te üdvösséged. Istennek szívügye a te örök életed a mennyben. És ezt a tervét véghez viszi. Ebben a dologban semmi nem fogja őt megakadályozni, hogy téged bejuttasson a mennybe. Semmi nem fogja Istent megakadályozni abba, hogy neked örök életet adjon. Ezt a tervét biztos, hogy véghez viszi. A részedről csak annyi a teendő, hogy bízzál Jézusban, add neki a bűneidet, és add neki saját magadat. És aki ezt megteszi, annak, és csak annak van esélye a boldog földi életre is. Nem az fog boldoggá tenni feltétlenül, amit te megálmodtál magadnak. De az boldoggá fog tenni, hogyha találkozol Jézus Krisztussal, és befogadod őt a szívedbe, az életedbe. Az boldoggá fog tenni, hogyha megbizonyosodsz arról, hogy van örök életed a mennyben, az boldoggá fog tenni, hogyha megbizonyosodsz arról, hogy Isten megbocsátotta a bűneidet, és megtisztította a lelkedet minden szennytől. És a boldog földi élet is lehetséges annak, aki hisz. Mert a boldog földi élet az, amikor az örömöt az adja, hogy segítesz valakinek Jézushoz találni. Amen. Imádkozzunk. Istenem, Atyám, dicsőség neked, hogy te megvalósítottad a te tervedet. Senki és semmi nem akadályozhatott meg téged abban, hogy megvalósuljon a megváltás. Dicsőség neked, hogy te megvalósítod a tervedet a mi életünkre nézve is. És senki és semmi nem akadályozhat meg abban, hogy megtisztíts, hogy megbocsáss, hogy új életet adj, örökké tartót. Uram, végezd el a szívünkbe azt, hogy merjük és tudjuk magunkat odaadni te neked. Végezd el a szívünkben azt, hogy merjük és tudjuk te rád bízni magunkat. Végezd el a szívünkbe azt, hogy merjük és tudjuk elfogadni a te akaratodat az életünkre nézve. Végezd el a szívünkbe azt, hogy merjük és tudjuk feladni az álmainkat, hogyha azok nem tőled valók. De végezd el a szívünkbe azt is, hogy merjük és tudjuk megvalósítani az álmainkat, ha az egyezik a te akaratoddal. Így állj meg bennünket ezen az ünnepen. Köszönjük. Amen.